Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édes atyánk, szeretnénk hálákat adni neked, hálát adni az életért, az élet kibomlásáért, kibontakozásáért, azért a csodáért, amit tavaszban szemlélhetünk, a te teremtő, megváltó munkád nyomán. Úrunk, ahogyan a természeten keresztül tanítani szeretnél bennünket minden esztendőben, hogyan lehet az élettelen élővé, hogyan lehet mindaz, ami kopár, hogyan válhat, mégis élettel gazdagon termővé, virágzóvá. Úrunk, magasztalunk téged azért, hogy mindazt, amit szemeinkkel láthatunk és szemlélhetünk, azon keresztül is szeretnél szólítani bennünket, hogy ne legyünk reménytelenek, hogy ne legyünk olyanok, akik lemondtunk önmagunkról, az életről és bizonyos élethelyzeteinkről. Urunk, most is ide jöttünk a te igédet keresni és megtalálni, hogy urunk, megtalálhassuk azt a választ, ami csak te tőled jöhet életünknek nehéz kérdéseiben. Kérünk, édesatyánk, hogy szólj hozzánk, és engedd meg, hogy szent lelkednek ereje által a te igéd ma is úgy szólhasson hozzánk, ahogyan régen te is szólott. Urunk, te látod, hogy hogyan jövünk most eléd, e napnak végén, te látod a szívünket, a gondolatainkat, hallottad jól a szavainkat is. Kérünk, bocsáss meg nekünk, mert csak úgy fogadhatjuk be a te igédet, ha megtisztítod lelkünket és a mi ajkainkat. Kérünk, édesatyánk, hogy gazdagítsd meg a mi lelkünket, és kérünk, hogy áldj meg bennünket, mert nagy szükségünk van arra, hogy te velünk jöjj, akkor is, amikor kimegyünk ebből a templomból, és visszatérünk otthonainkba, kereszthordozásainkhoz, az élet mindennapi teendőihez. Urunk, mi hisszük, hogy az különböztet meg bennünket a világ fiaitól, hogy te dicsőséges orcáddal kísérsz bennünket. Urunk, hadd szemlélhessük most is ezt a dicsőséges orcádat, igéd és lelkednek ereje által. Jézusért. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt ige szakaszban, Márk evangéliumának 10. részében, annak is az első 16 versében. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra, s újra sokasság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett, mit parancsolt nektek Mózes. Azok ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk, szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Ami tehát az Isten egybe kötött ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik, aki elbocsátja a feleségét és mást veszel feleségül, házasságtörést követ el ellene. És ha az asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve, megáldotta őket. Kedves szeretett testvérek, boldogító az a tudat a keresztény ember számára, hogyha elbizonytalanodunk a hétköznapokba, a hitharcaink közepette mélységek között küszködik a mi lelkünk és a mi gondolatunk. Jó nekünk, hogy van viszonyítási pontunk, hogy van kihez menni a kétségekkel, a gondokkal, mert Isten a mi nagy viszonyítási pontunk és az ő szent igéje, és nincs annál boldogítóbb dolog, mint hogy tudhatja a keresztény ember az élet minden területére nézve, hogy Istennek terve van. Istennek mindenről van terve, az életünkről is. És amikor, meg kell, hogy mondjam őszintén, nem könnyű mindig a napi igét követni, de én elköteleztem magam amellett, hogy úgy jó az, hogyha az ember a napi ige magyarázatot követi, mert nem véletlen az, hogy az Úristen ezeket az igéket hozza, ami lelki szemeink elé is helyezi, ami fülünkre és lelkünkre. Talán két olyan fontos dolog van az ember életében, amiről lehet, hogy nagyon könnyűnek tűnik beszélni, és mégis borzasztóan nehéz. Ez egyik az, amikor Istenről kell beszélni, annyira egyszerűnek tűnik, hiszen szeretjük őt, és mégis amikor belekezdünk, annyira összetett és annyira bonyolultá válik. És ugyanígy a házasságról sem könnyű beszélni. Annyira egyszerűnek tűnik, és mégis amikor az ember a mélyébe beletekint, akkor azt látjuk, hogy ez is nagyon összetett téma. Egyáltalában nem könnyű ezt megközelíteni. És hát mégis kell, hogy beszéljünk róla, mert érint bennünket. Legyen az házasság kötés, vagy legyen az válás, vagy legyen az a gyermekeknek a neveltetése. Kedves testvérek, az a vigasztalásunk, hogy Istennek terve van ezzel kapcsolatban, hogy nem a véletlennek bizonyos szüleménye az az élethelyzet, amibe az ember belekerül, akkor sem, mikor megismer valakit, akivel elkötelezi magát. És az sem a véletlen szüleménye, hogyha próbatételek vannak egy házasságon belül. És az sem éppen véletlen, amikor az Úr tanítani akar bennünket, hogy engedjük a gyermekeket az Úr Jézushoz, őhozzá, és még véletlenül sem tiltsuk el őket. Mindazonáltal, amikor a napi igét elolvastam, és elolvastuk, úgy gondolom, akkor egyetlen egy szó van, amin az embernek a lelke megakad, mégpedig a kemény szívűség. Kemény szívűek vagytok. Márk evangéliumában, a 10. fejezetben, az első 12 versben, amikor az Úr Jézus beszél a házassági elválásról, no nem önként, azt ér az is hozzá kell, hogy tegyük, akkor az üzenetének a középpontjában az emberi kemény szívűség van. És még mielőtt megsértődnénk, hogy Jézus így látja az embert, bizony bőti időszak van, még mindig tart a kegyelmi idő, és az embernek bele kell gondolnia, látnia a lelke mélyébe, hogy mit is értünk mi kemény szívűség alatt. Hát azt, kedves testvérek, hogy nekem van igazam, hogy úgy jó, ahogy én látom. És hogyha kell, akkor elfordulok Istentől is. Ha kell, akkor felvállalom, hogy ebben a témában neki bizony nincs igaza, mert nekem van igazam. És járom a magam útját, és nem kérem ki a tanácsát, és nem vagyok kíváncsi az ő tervére, amikor házasságot kötök, amikor elválok, amikor gyermeket nevelek, vagy amikor gyászolok, vagy amikor beteg vagyok. Az élet bármely szakaszát megnevezhetnénk, pedig Istennek terve van, ígéje van, üzenete van mindegyikhez. És nem azért, hogy megnehezítse az ember életét, hanem azért, hogy szárnyakat adjon a terhek hordozásához. Éppen azért kell, hogy tájékozottak legyünk napi ige szerint is, Jézus véleményével, ige hirdetéseivel, tanításaival, mert a mi életünket szeretné segíteni és támogatni minden egyes szavával. Arról hallunk, hogy minek utána Jézus eltávozott egy helyről és tovább megy, nagyon sokan követik, sokan veszik őt körül. Amikor ilyen boldogító igen szakaszokat olvas az ember Jézusról és az ő követőiről, akkor kedves testvérek, mindig elgondolkodom azon, hogy ez a sokaság vajon hová lesz majd böjt végén, virágvasárnap után a nagy héten. Mivé fog válni ez a nagy sokaság? Most óhajtják Jézus szavát és tanítását. Kíváncsiak, hogyan felel meg a farizeusok kérdéseire. Viszik Jézushoz a betegeiket, keresik Jézus közelségét. És igen, Istennek itt is terve volt, üdv terve, amit nem ismert fel a választott nép. Kihagyták az életükből az Isten tervét, és maradt a kemény szívű ember, az óember, aki mit akar Jézussal? Félelmetes hallani, de vetélkedni. Vetélkednek az Isten egyszülött fiával, hogy ki a bölcsebb, kinek van nagyobb hatalma, ki tud jobbat tanítani a népnek. És itt a farizeusok, hát nem meglepő, ismét azt halljuk róluk, hogy kísérteni akarják Jézust, sarokba akarják szorítani, kényelmetlen helyzetet akarnak teremteni a számára. És ilyen az óember, ilyen a bűnös ember, kedves testvérek, hogy nem vagyunk a tudatában annak, hogy Isten szerezhetne nekünk kényelmetlen perceket és órákat, hogy ő az, aki valójában sarokba tudna szorítani bennünket, ha akarna, és mégis milyen nagy a szeretete és kegyelme, hogy az őt szorongató embernek tanítást ad. Evangéliumot mond. Nagy dolog ez. És arról hallunk, hogy farizeusok mennek oda hozzá, megkérdezik tőle, szabad-e a férfinek elbocsájtani a feleségét, hogy kísértsék ezzel Jézust. Tehát hallhatjuk, hogy hol az adópénz megfizetésének a témája, szerintük sikamlós, amiben érdemes az Úr Jézus kényelmetlen percek megkitenni, és aztán ugyanígy a házassági elválás. És valljuk meg őszintén, mai világunkban is ez egy nagyon nyitott téma. Nagyon sokakat érint, nagyon sokan szenvednek tőle vagy általa. Mert amikor két rossz dolog közül kell választani, hogy egy rossz házasságba éljek vagy elváljak, akkor kedves testvérek, itt nincs jó választás. Ezt szeretné az Úr Jézus megértetni velünk. Nincs jó választás, amikor az embereknek a szíve megkeményedik, és kemény szívű módon kell döntést hozni, hogy mentsük a menthetőt, hogy mentsük a gyermeket, hogy mentsem az egészségemet, talán ha még Isten ad némi jövendőt. Milyen nagy megpróbáltatásokon mennek keresztül azok, akik eljutnak addig a pontig, hogy jobb lesz nélküle, mint vele. Kedves testvérek, ez olyan nagy fájdalom egy ember életébe, és a farizeusok ezzel játszanak ezzel a témával. Nem őszinte érdeklődés vezérli őket, hogy Uram, taníts bennünket, hogyan segítsünk a népünknek, hogyan tudja a házasságát boldoggá tenni, hogyan tudjuk őket tanácsolni, nem? Ők Jézust akarják kísérteni. Ők a nép tanítói, és mégsem tudják tanítani a népet. Hanem abban az időszakban az volt a divat, kedves testvérek, hasonló, nem szeretem ezt a szót, de jobbat most nem tudok, ami ezt jobban megvilágítja, egyfajta liberális társadalom volt az Úr Jézus korában is az ókori világban. És a görög társadalmakba bevett szokás volt, hogy nem csak a férfi, de még a nő is elbocsáthatta a házastársát. És ezt olyan könnyedén tették meg. Tehát nem tetszett, nem volt kedves, egymásra untak, és írták a vállólevelet. Jöhet a következő. És amikor az Úr Jézus választ ad, akkor értsük jól, hogy ő miért ad olyan választ, amit majd adni fog, azért, mert az Isten népe nem dönthet úgy, mint a világ fiai. Az Isten népének kell valami kapaszkodó, amikor próbatételben van, és nagy fájdalmak, ínségek között megy át. A válás az csak egy témaköre az ember életének, a családi életnek, de annyi mindenben lehetünk érintettek, kedves testvérek. Mit tegyen az ember akkor, hogyha a házastársa nem hitben járó, és csúfolja azt, ami neki már drága és kedves, az Úr Jézust? Pál apostol tanít erről, hogy tarts ki, ne add fel, mert a hitetlen házastárs is megszentelődik a hívő házastárs által. De meddig lehet ezt elhordozni? Meddig lehet ebbe kitartani, ha kemény marad a szíve? És kedves testvérek, én úgy hiszem, hogy ezekre a nagyon mély emberi kérdésekre és problémákra egyénileg tud az Isten és a mi szívünknek személyre szabottan választ adni. Nincs két egyforma férj, és nincs két egyforma feleség sem, és nincs két egyforma családi probléma, nincs, nem létezik. Mindegyik más, de mindenütt a legfájdalmasabb, hogy miért jön létre a válás, mert valamelyiküknek megkeményedett a szíve, és az egyik hiába könyörög, az egyik hiába próbálkozik, ha a másik nem enged, ha nem akar változni, ha nem tud másképp gondolkodni, mint ahogyan eddig gondolkodott az életről, akkor nem tud mit tenni a másik. Természetesen nem úgy nézhet ki egy válás, hogy az egyik makulátlanul tiszta, a másik pedig teljesen sötét és fekete. Nagyon sokan megfogalmazzák azt, hogy mindenki részt vesz a válás folyamatában. A férfi és a nő, akik érintettek ebben, de még a család, a környezet is, valahol mindenki benne van ebben a történésben, de hogy hogyan vagy, mi módon és milyen mélységben, ezt csak azok tudják, akik ebben érintve vannak, és hogyan lehet tovább menni egy házasságban, hogyha a másik szenvedélybeteg. És hogyan lehet valakit vállalni tovább, hogyha oly súlyosan beteg, vagy nem beszámítható, mennyi minden van, amit az élet teremt, amibe belekerülünk, amibe az élet víz bele bennünket. Hogyan lehet megfelelő módon jól élni azzal a kincsel, amit Isten ad a férfinak és a nőnek a házassággal. Olyan csodálatos az Isten terve. Először azt olvassuk Mózes könyvében, hogy megformálta az Úristen az embert a földporából, és életleheletét lehelte orrába. Így lett az ember élő lényé, és fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjébe, hogy azt művelje és őrizze. Mennyi szeretet van ebben a héber igében, hogy megformálta. A héber játszar, ige, az, ami ezt kifejezi, ebbe benne van az a szenvedély, az az odaadás, amivel Isten megformálta a földporából az embert, minden vonását, minden adottságát, szeretetből és mélységes szeretetével formálta meg, örömében. Tehát nem egy fájdalmas pillanatában, hanem örömében, ez az Istennek öröm volt, és ő most is szeretne nekünk örvendezni, mert az ő kezének munkája mindegyikünk élete. És azután azt mondta az Úristen, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát Isten nem csak azt látta meg a teremtésben, hogy íme igen jó, és aztán lezárta a mappát, és azt mondta, hogy a teremtés lezárult. Olyan jó, kedves testvérek, hogy Isten azt is meglátja, ami nekünk nem jó, ami nekünk kényelmetlen, ami nekünk túlteher. Isten azt is látja, és tud róla. És talán éppen ez az, ami nagyon sok próbatételünk hitharcába, végzetes döntésekbe sodor bennünket, mert hajlamosak vagyunk türelmetlenül elhinni a gonosznak azt, hogy Isten semmit nem tud rólunk. Hogy Isten egyáltalában nem tudja azt, hogy mi az, ami nekem fáj. Mi az, ami nekem rossz. Isten látta, hogy nem jó egyedül lenni, és szerzett hozzáillő segítő társat. El szokták mondani filozófiai magaslatokban is, hogy ahogyan a kérdésre, a kérdő mondatra mindig el kell, hogy hangozzék egy kijelentő mondat, éppen így a férfi megteremtése után egyszerűen szükséges, hogy Isten megalkossa a nőt, mert így válnak egészé. És éppen ez a lényege a házasságnak, hogy lesznek ketten egy testé. És itt nem csak a testi, fizikális dolgokról van szó, hanem a szellemi, lelki, érzelmi, szeretet kötelékről is. Azért mondja az ige, hogy ezért elhagyja a férfiú az ember apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Isten szerkeszti őket egybe. Ez az Isten teremtő terve. És amikor ez elhangzik és megtörténik, gyakorlatilag az ember, amikor ezt fel akarja bontani, akkor kedves testvérek, nem más történik meg. És Jézus ezért akarja az embert óvni, hogy elmenjünk a legvégsőkig a másikért. Mert az Isten teremtő akaratát kérdőjelezem meg, hogy Isten nem jól szerkesztett engem egybe a másikkal. Valamit elront az ember, kedves testvérek, de az Úr Jézus rá akar világítani, hogy a legnagyobb rombolást azt a kemény szív viszi végbe. Azt is mondhatnám, hogy az érzéketlen lélek. Van, aki arra hivatkozik, hogy annyi fájdalmat sérül és szenvedett el a másiktól, hogy már rezzenéstelen az arca, mikor a másik hozzászól, hogy már nem tud érezni, már a szeretet is inkább gyűlöletté válik, mert annyi fájdalmat kapott pont attól, akivel egybe kéne, hogy legyen szerkesztve. Kedves testvérek, nagy dolgok ezek, amikről az Úr Jézus tanítani akar bennünket. Éppen ezért megkérdezi a farizeusoktól, hogy mit parancsolt Mózes. Elmondják, hát ők mindent tudnak válaszolni a korabeli tanítások szerint. És az Úr Jézus azt mondja, hogy látjátok, Isten Mózesnek is ezt azért engedte meg, az embereknek a kemény szívűsége miatt. Amikor Pál apostolnak a tanításait olvassuk, a házasságról, a házastársak intésében, az Efézusi levél 5. részében, kedves testvérek, olyan kulcsfogalmak hangoznak el a házastársak intésénél. Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Úgy szeresse a férj a feleségét, mint a saját testét. Tehát ezt is jelenti az egy test, hogy nincs már többé én meg te, de hogyha 10 meg 20 év múlva is csak az jön bármelyik félnek az ajkára, hogy a tiéd, ez meg az enyém, akkor ott valami nincs rendben, akkor ott valami nagyon nem működik, mert egyé kell lenni szeretetben, gondoskodásban, féltésben, mindenben. Úgy átgondoltam, amikor Kis-Tokajból jó ez a távolság, sokat gondolkodik az ember, míg ide ér, hogy milyen gyönyörű dolog, hogy az ember nem választhatja meg a szüleit. És hogy mégis milyen hálásak vagyunk utólag is Istennek, hogy pont azt a két embert állította mellénk, akiket nekünk ajándékozott. Lehet, hogy a másik gazdagabb volt, vagy tanultabb, vagy máshoz értett. De kedves testvérek, ők a mieink voltak, velük voltunk egybeszerkesztve, és de jó lenne, ha ma is így lenne. De az ember elfelejtette Istenre bízni az életét. Nem bízzuk az Istenre a párválasztás, nem bízzuk az Istenre a házasságunk gondozását, nem merjük Istenre bízni az életünket, hanem a magunk szerencséjének a kovácsai szeretnénk lenni. Istennek terve van, szeressétek egymást, engedelmeskedjetek. És hát ennek a gyümölcse, amelyet Pál számon kér az asszonytól is, hogy az asszony tisztelje a férjét. De ahhoz neki szeretnie kell. A férj meg azt mondja, hogy szeretném, ha tisztelne. Ugye ismerős, amikor mindig a másikra várunk, hogy majd ha ő, akkor majd én is. Az Úr Jézus a kemény szívűséget ragadja meg. A szeretet önzetlen. A szeretet ott is szeret, ahol gyűlölet van. A szeretet ott is tud adni, ahol elvesznek tőle. Nem is keresztény könyvből van ez a történet, amit olvastam egy világi történetben, jelenik meg. A férj a feleséggel beszélget, és egyszer csak a férj úgy elcsendesedik, és a feleségével közli, hogy vége, elköltözöm, van valakim. A feleség rezdenéstelen arccal erőt vesz magán, és azt mondja, hogy rendben, úgy gondolom, hogy te komoly ember lévén ezt is átgondoltad, hosszú ideje készülsz már arra, hogy ezt elmondd nekem. Megyek, és ahogy mindig is, amikor útra készültél, utaztál, elkészítem a csomagodat. Már a férj az ajtónál jár, fogja a csomagot, és a feleség csak annyit mond. Tudom, hogy mit akarsz mondani, ismerlek jól, a gyermekeinket soha nem fogom ellened nevelni, és szeretném, ha tudnád, hogy ez az ajtó mindig nyitva lesz a számodra, mert ez a te döntésed, és nem az enyém. A férfi nem tudott kilépni az ajtón, és soha többé nem hagyta el a feleségét, mert megértette, hogy soha nem fogja őt úgy szeretni senki, ahogy az ő felesége, aki még akkor is tudta szeretni, amikor ő el akarta hagyni. Az volt a nagy kegyelem, hogy ennek az asszonynak nem keményedett meg a szíve, és kedves testvérek, olyan könnyen meg tud keményedni a szívünk, nem csak a házasságról van most itt szó, az élet bármely területéről, legyen az gyermeknevelés, munkahelyi dolgok, vagy egyáltalán az életünk vezetése, amikor fájdalmas dolgok vagy szavak jutnak el a szívünkig, hát mit tehet az ember, megkeményíti magát. De ne feledjük el, hogy ez vezet a megkeményedéshez, a megkeményedett szív állapotához, és eljön az az óra és az a nap, amikor már nem tud meglágyulni, mert megkeményedett. És nem tudja kimutatni a szeretetet, nem tud bocsánatot kérni, nem tud se adni, se kapni, ugye milyen életet lehet így élni, akár egyedül, akár családban, akár munkahelyen, bárhol az életben. Fontos dolog, amit elénk hoz az Úr Jézus, és a tanítványoknak is ezt mondja, hogy ha csak egy mód van rá, ne tegyétek, ne éljetek ezzel a lehetőséggel, hogy elbocsátja egyik a másikát, férfiként vagy nőként, mert Istennek nem ez volt a terve, hanem létezik gyógyulás, és ez az Úr Jézus Krisztusban van elrejtve. Itt is kell mind a két fél, a férj is és a feleség is. Kell ahhoz, hogy Jézus gyógyítani tudja a szívüket, és ez nem más, kedves testvérek, mint a megtérés, a metanoia. Hogy egy ember személyisége testestől, lelkestől meggyógyulhat, Isten kegyelmébe is ímé újjá lesz, és az az indulat lesz megtalálható benne, ami Krisztus Jézusban is megvolt, hogyha ez végbe mehetne egy férjnek és egy feleségnek is az életébe, és valóba végbe megy, akkor kedves testvérek, ott szeretetnek kell lenni, ott egységnek kell lenni, egy szívvel és egy lélekkel kell lenni az Úrért és egymásért. A nagy baj az, amikor csak az egyik megy át ezen az átváltozáson, ezen a lelki módosításon, amin az Úr átvihet bennünket. Az a nagy baj, amikor csak az egyik akar, amikor csak az egyik szeret, de mindig van valaki mellettünk, Jézus Krisztus, mert neki akkor is terve van, ahol már az emberek lemondtak rólunk. Hadd mondjam el azért, nem szégyen a válás, hanem egy mérhetetlen fájdalmas út végén egy nagy összetörettetés. És hogy az Isten nem ítél el senkit sem, hadd lássuk meg ezt a samáriai asszony történetéből is. Ki lett Samária evangélizátora? Hát egy olyan asszony, aki ötször vált el, mert hogy öt férje volt. És ki az, aki megbocsájt neki? Ki az, aki felépíti, újjáteszi? Jézus Krisztus. Bármilyen élethelyzetben legyünk, akármi, akár szeretteink, Istennek van terve, és erről soha ne feledkezzünk el. Kedves testvérek, sok harcon és küzdelmen keresztül kell nekünk bemenni az Isten országába. Ezeket a hitharcokat ismerjük fel, s a hitharcokba soha ne feledjük, hogy Jézus Krisztus az oldalunkon áll, mert örömmel formált, és ma is örvendezni szeretne nekünk. Ezért mondja, amikor a férfiről és a nőről tanít, hogy ne tiltsátok el tőlem a gyermekeket, hanem engedjétek hozzám. És alig, hogy ezt elmondja az Úr Jézus előtte, a tanítványoknak is megkeményedik a szívük, mert azt gondolják, hogy gyermekek mit keresnek az Úr Jézus körül, itt komoly dolgokról van szó. És az Úr Jézus nem véletlenül tanít ezután a nehéz kérdés, nehéz téma után ilyen gyönyörűséget, hogyha olyanok nem tudtok lenni, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem mehettek be az Isten országába. Nem azt fogja nézni az Úr Jézus, hogy mit értünk el ebben a földi életben, hanem azt fogja nézni, hogy engedelmeskedtünk-e neki, tudtunk-e szeretni. És ha kemény szívűséget talál az életünkbe, akár a férjünkkel, feleségünkkel, gyermekünkkel kapcsolatba, akkor is van lehetőség a bűnbánatra, de fájni fog. Először is Jézusnak, és aztán nekünk is, mikor erre ráébredünk. Isten tegye áldotta az ő igéjét mindnyájunkban, hiszen sokan és sokféleképpen próbálták már az Úr Jézus tanítását magyarázni. Az ókorban volt két nagy híres rabbi, a Hillél és Sammájnak a rabbi iskolája. Hillél nagyon híres tanító mester volt, mind a két rabbi iskolának megvolt a tanítása a házassági elválásról. Az egyik szigorú, a másik enyhébb, liberálisabb iskola volt. A szigorú az azt mondta, hogy mindvégig ragaszkodni kell a házastárshoz, nem szabad elbocsájtani. A liberális gondolkodású pedig azt mondta, hogy az is elég indok, ha a másik már nem kedves. Mert például oda égette a rántást. Pazarolja urának vagyonát, ezért el lehet azonnal bocsájtani. Hát, kedves testvérek, ilyen tanítás is létezik, ebben is mérhető a kemény szívűségnek a fájdalma, hogy miért maradok valaki mellett, vagy miért hagyom el. Isten, amit egybe szerkesztett ember, szét ne válassza, de ami soha nem volt egy és nem működött, vajon mehet-e tovább? Ez az életnek nagy kérdései. Isten adjon bölcsességet számunkra, imádságos óráinkba, és ő mutassa az utat. Így menjünk haza, abban a biztos tudatban, hogy Istennek terve van, és hogyha ezt megismerjük a saját életünkre nézve is, akkor egészen bizonyos, hogy boldogok leszünk, és a terv megvalósításához Isten maga fog nekünk erőt, hitet és szeretetet adni. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen az estén is tanítasz bennünket. Nagyon nehéz ez a téma, és megvalljuk, Urunk, hogy mindnyájunkat érint, vagy azért, mert házasságban élünk, vagy azért, mert látjuk a házasságnak örömeit, vagy fájdalmait. Urunk, kérünk téged, hogy légy irgalmas hozzánk, és te taníts meg bennünket, Urunk, arra, hogy ami elromlik az a te kezedben, hogyan teremtődhet jóvá. Könyörülj meg, Urunk, minden emberen szerte a világon, férfiakon, nőkön, gyermekeken. Könyörgünk, édesatyánk, hogy te, aki a házasság szerzője vagy, a családnak megáldója és megszentelője, adj nekünk bölcsességet, hogy, Urunk, úgy tudjunk élni azokkal a kincsekkel, amelyeket ránk bíztál, hogy minden áldott nap téged tudjunk segítségül hívni a mindennapi életünk dolgaihoz. Kérünk, édesatyánk, hogy adj nekünk bölcsességet, hogy jól tudjuk egymást szeretni. És add meg nekünk, Urunk, azt az örömöt is, hogy minden alkalmat meg tudjunk ragadni, hogy gyermekeinket, unokáinkat te hozzád engedjük. Engedd meg, Urunk, hogy hadd ragadhassuk meg az imádság perceit, amikor eléd engedjük, eléd visszük őket, de bátorítsd fel a mi szíveinket, hogy ne csak imádságos percekben, de bizonyságtételekben is. Engedjük, Urunk, hogy hallhassanak te rólad. Könyörülj meg, Urunk, ezen a teremtett világon, amely szeretné kivetni magából a te tervedet, a te igédet. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk, a te választott népednek hitet, növeld azt, és táplálj bennünket, Urunk, nap mint nap, mert hitharcokban állunk, még a családunkban is, a házasságainkban is, a gyermekneveléseinkben is. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és te adj nekünk mindig derű szívet, és békességet, és teljes örömöt, amely te belőled fakad. Engedd meg, Urunk, hogy soha ne restüljünk meg imádkozni a ránk bízottakért, családjainkért, testi-lelki testvérekért. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy amikor emberi indulatok keményítenék a szívünket, hogy tudjuk azt eléd vinni imádságba, mert te vagy az, aki a rosszat is jóra tudod fordítani. Könyörülj meg, Urunk, a mi életeinken, családjainkon, és szeretnénk imádkozni most is mindazokért, akik házasságban élhetnek. Áld meg őket, Urunk, az ő vállalásukba, és kérünk, hogy légy mindazokkal, akik magányosak, akik egyedül vannak, mert tudjuk, Urunk, hogy te senkit nem hagysz egyedül, mert mellé szegődsz és kíséred, hordozod, emeled, megváltod és szereted. Mennyei édesatyán, kérünk téged, hogy áld meg e mai kornak gyermekeit, ifjait, nyisd meg az ő szívüket, hogy megismerhessenek téged, az örök életet. Könyörülj meg, Urunk, gyülekezetünkön, te áld meg e bőti időszaknak hátra levő idejét, és kérünk, Urunk, hogy készítsd a mi lelkünket és gondolatainkat a feltámadás boldog, reményteljes ünnepére. Engedd meg, édesatyánk, hogy valóban élettel töltődjön meg a mi lelkünk, és a mi elménk egész valónk, hadd legyen valódi, élő találkozásunk veled, Úr Jézus, a feltámadottal. Szeretnénk tereát bízni betegeinket, kérünk, Urunk, gyógyítsd meg őket, akár a kórházokba vagy otthonaikba várják, Urunk, gyógyító szeretetedet. S kérünk, hogy légy a gyászolókkal, vigasztald meg őket, és enyhítsd mindazoknak a terhét, akik elhordozhatatlannak tűnő terhek alatt roskadoznak. Úr Jézus, köszönjük, hogy ma is találkozhattunk te veled, és szeretnénk hálát adni azért, hogy most imádságban minden terhünket, gondunkat letehetjük a te kezedbe. Mert Úr Jézus, mi abból élünk, amit adsz, és abból, hogy szeretsz bennünket. Legyen dicsőség, Urunk, ezért a szeretetért neked, örökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunknak. Amen.